Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. 76% közelébe mérséklődhet a GDP arányos államadósság mérték, erre számítanak a piacon, mondta a portfólió elemzője. Deke Károly szerint voltak konkrét lépések, amelyekkel garantálható, hogy az előírt csökkenés meglegyen. A magyar államadósság egyébként uniós átlag alatti, mondta az elemző. Igaz, hogy az átlagot erősen eltéríti, például Görögország 170%-os rátája. Deke Károllyal beszéltem.
A piac azt gondolja, hogy valószínűleg teljesül fog a kormány célja. Ugye a tavalyi 76,2% után most ehhez 76,1%-ra kellene, vagy az alá csökkenteni a GDP arányos adósságot. Most arra számítunk, hogy ez valószínűleg sikerülni fog, ha nem is jelentősen alatta, de legalább ezt a 76% körüli szintet ezt fogják tudni teljesíteni.
Mivel volt elérhető a cél, mi van e mögött?
Hát egyrészt a gazdasági növekedés, tehát ugye az folyamatosan apasztja a GDP arányos adósságot. Másrészt azért azt megfigyelhettük már az elmúlt 2-3 évben, és valószínűleg ez a tendencia ez folytatódik idén is, hogy kisebb trükkökre azért szükség van az év végén ahhoz, hogy ez az adósságráta tudjon csökkenni. Ugye láttunk már példát arra, hogy az év végén egy nagy szereplő visszaadott egy jelentős lakossági állampapírállományt, amit aztán januárban újra megvásárolt, és ez az év végi adósságrátát átmenetileg csökkentette. Láttunk már példát más hasonló kreatív megoldásokra. Most is vannak ilyen megoldások, amiket valószínűleg be fog vetni a kormány is az AKK, történtek is már erre utalások. Az egyik az, hogy már a múlt héten december 21-én volt egy lejárat a prémium euró-magyar államkötvényből, amit vissza is fizetett az AKK, annak rendje és módja szerint, viszont nem bocsátott ki új sorozatot ezzel egy időben. Ez pontosan nem tudni, hogy mennyivel, de biztos, hogy apasztani fogja az évvégi adósság összegét. Ugye ennek a sorozatnak 1 milliárd euró volt kibocsátás az értéke. Abból valamennyit valószínűleg visszaváltottak már az elmúlt években, de azért ez így is egy jelentős tétel volt. A másik ilyen kreatív megoldás lehet, hogy idén nyár óta a Magyar Nemzeti Bank vásárol devizakötvényeket a másodpiacon. November végén már több mint 300 milliárdos állomány volt a jegybank kezében ezekből a devizakötvényekből, és valószínű, hogy ezt az AKK vagy teljes egészében, vagy részben vissza fogja vásárolni az év végén. Erre történtek már utalás sok Barca György, az AKK vezérigazgatója részéről, hogy valószínűleg élni fognak ezzel a lehetőséggel. Azt nem tudni, hogy a pontos összeg mekkora lesz, hiszen még decemberben vásárolhatta az MNB további devizakötvényeket, ezt majd csak januárban fogjuk megtudni, hogy pontosan hogy alakult a decemberi érték. De ez a két tétel, ez önmagában nagyjából 5-600 milliárd forintot jelenthet, tehát a PEMÁK sorozat és a devizakötvények, ami nagyjából közel 2% pontos csökkenést okoz önmagában az adósság rátában.
December 31-én mitől függ az államadósság mértéke? Mi határozza ezt? Meg ugye említettük az éves GDP-t és a forintárfolyam?
A forintárfolyam is meghatározza, illetve hát az, hogy abban az adott pillanatban mekkora az adósság összege.
És a végleges adat mikor lesz meg?
Az valószínűleg valamikor jövő tavasszal, március körül a negyedéves számokban, február-március táján szoktak megjelenni a negyedik negyedéves pénzügyi számlák az MNB adataiban, akkor fog megjelenni az első adat, amit aztán később felülvizsgálhatnak, hiszen például éppen tavaly volt arra példa, hogy ha jól emlékszem, akkor az első szám még 76,9%-os GDP arányos adósságról szólt, aztán ezt idén évközben 76,2%-ra módosították. Tehát valószínűleg kora tavasszal fognak az első számok megjelenni, és aztán azt esetleg módosíthatják még évközben a beérkező részletesebb információk függvényében. Ugye a forintárfolyam, visszatérve arra, a forintárfolyam annyiban befolyásolja az adósságot, hogy azért az adósságnak nagyjából a harmada még mindig devizában áll fenn, és ennek az adósságtömegnek az átszámítása az mindig évvégi forintárfolyamon történik. Ennek a forintban számított összegét befolyásolja az, hogy éppen hol áll az euró forintárfolyam.
Ez a 76% körüli vagy valamivel e fölötti államadósság aránya az európai rangsorban hol helyezkedik el?
Az elmúlt években már megszokhattuk azt, hogy most már nem átlagon felüli a magyar adósságráta, hanem átlagon alulinak számít az Európai Unión belül. A legutóbbi második negyedéves adatok szerint, az Eurostat statisztikái szerint a 28 tagországban átlagosan 88% a GDP-nek a bruttó államadósság. Ehhez képest a magyar lényegesen alacsonyabb. Persze ezt hozzá kell tenni, hogy általában van néhány ország, ami nagyon felfelé húzza ezt a az átlagos arányt Görögország, Olaszország, Portugália, jellemzően azok a perifériás országok, melyek komoly mentőcsomagban részesültek a válságot követően.
Ez bőven 80% fölötti.
Tehát a görögöknél 170%. De a görögök mellett azt hiszem az olaszoknál is 100% felett van. A spanyolokban most nem vagyok biztos, lehet, hogy náluk csak ilyen 100 körül, de ezek húzzák fel jellemzően. Illetve van néhány ország, ahol pedig hagyományosan nagyon alacsony a GDP arányos adóság. A legalacsonyabb talán Észtországban, ahol 10%-ot is alig haladja meg, de a régióban például Románia esetében is 30% fölött van egy picivel, illetve Lengyelországban ott ugye hagyományosan ilyen 50 és 55% között, most már inkább 50% felett, korábban az 50% alatti arány volt jellemző, most már inkább egy picit fölé csúsztak ennek az 50%-os lélektani határnak. Viszont ha onnan közelítjük meg a magyar 76%-ot, hogy a Maastrichti kritériumokban, ami ugye az eurózóna csatlakozás feltételeit tartalmazza, 60%-os arányt fogalmaztak meg, akkor azért még mindig van tennivaló ezen a téren.
Deke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Októberben tette közzé 15 pontos javaslatcsomagját az OECD. A változtatások a nagy multinacionális vállalatokat érintik, mondta a VTS klient partnere. Gyányi Tamás hozzátette, a javaslatcsomag célja, hogy szűkítse a túlzott adóoptimalizáció lehetőségét. Igaz, ennek növekvő bürokrácia az ára.
Az angol BEPS mozaik szóval már 2013 közepe óta ismerkedünk. A BEPS angolul egészen pontosan azt jelenti, hogy Base Erosion and Profit Shifting, amit magyarul úgy fordíthatnánk, hogy adóalap csökkentés és profit eltolás egyik országból a másikba. Azt tudni kell, hogy ez alatt a két éves időszak alatt ezt a csomagot, amit az OECD Költségvetési Ügyek Bizottsága terjesztett elő, és a G20 országoknak a pénzügyminisztere és az Európai Bizottság is mögötte áll, próbálták többen véleményezni is, és most október 5-én az OECD az utolsó és végső csomagot is bemutatta ezzel kapcsolatosan, amit a G20 pénzügyminiszterek október 8-án Limában, Perúban meg is tárgyaltak. Röviden, amiről ez a BEPS csomag szól, anélkül, hogy a 15 pontot most pontosan kifejteném, egy olyan csomagról van szó, ahol a jelenlegi nemzetközi adójogszabályokat szeretnék közelíteni annak érdekében, hogy a cégek társasági adóalapja és adója az ne tűnjön el az egyes országokban, ahol ténylegesen képződik a jövedelem, illetve mesterségesen ne tolják el azokat olyan országokban, ahol alacsony, vagy egyáltalán nincs adóztatás.
Ezt nevezhetjük adó elkerülésnek, vagy nem, amit most itt el akarnak kerülni?
Én az adóelkerülés szót és az adótervezés szót teljesen elkülöníteném. Adót tervezni lehet, nem ördögtől való, az adóelkerülés az pedig büntetendő, és vannak országok, ahol ezért felelősök börtönbe is mennek. Egyébként az OECD anyagában az is olvasható, hogy összességében 100 és 240 milliárd dollárra becsülik évente. Ezt úgyis akár meg lehet fogni, hogy a globális társasági adó bevételeknek a 4-10%-áról beszélünk, ami gyakorlatilag ilyen agresszív adótervezésekkel eltűnik valahol. Úgyhogy mindenféleképpen szerintem adótervezés és adóelkerülés között különbséget kell tenni, viszont ez a javaslatcsomag azért abban az irányban mutat, hogy ezekből az adótervezési eszközökből egyre kevesebb lesz, egyre költségesebb és egyre adminisztratívabb lesz ezeket meglépni, illetve hát maga az akciócsomag is nagyon sok olyan adminisztratív elemet tartalmaz, amivel a nagyvállalatoknak egyébként nagyon sok olyan dokumentációs lépést kell majd megtenni, ami biztos, hogy nem fogja megkönnyíteni a mindennapi életüket.
Kifejezetten akkor ezek szerint növeli a bürokráciát, vagy csak abban az esetben, hogyha az adóoptimalizáció az már túlzott mértékű?
Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen növelni fogja a bürokráciát, de ez egy óriási kérdés, hogy pontosan gyakorlatban ez egyes cégekre, cégcsoportokra mekkora terhet fog majd róni.
Próbálkoztak-e már más megoldásokkal korábban, vagy vannak-e már követendő példák, hiszen azért az OECD nem szokott minden ilyen problémára egy komoly, akár hónapokig tartó javaslatcsomagot kidolgozni.
Úgy gondolnám, hogy ez a javaslatcsomag majd a jövőben fogja megmutatni, hogy pontosan mennyit is ér. Azt viszont már látni, hogy nagyon sok ország, adóhatóságok, pénzügyminisztérium azért ráharapott erre a témára, és ennek egy nagyon szép példája az elég sok vitát kiváltó nagy-britanniai Diverted Profit Tax, ez a DPT, ami pontosan ezt mutatja, és ezt az irányt mutatja, amikor például az angol kormányzat is, illetve a pénzügyminisztérium szeretné az adóbevételeket a saját országában tartani. Pont egy pár nappal ezelőtt voltam Londonban, ahol a VTS partnerével pontosan erről a csomagról beszélgettünk, amit 2015 április 1-től vezettek be Nagy-Britanniában. Ez gyakorlatilag egy 25%-os adót jelent azokra a jövedelmekre, amit gyakorlatilag nem Angliában számoltak el. Ez igazániból nem társasági adó, és az egyezmények által sem lefedett adó nem, és mindenféleképpen maga az eljárás is úgy indul meg, hogy be kell jelenteni őfelsége adóhivatalának, hogyha én ilyen dolgot csinálok, tehát már eleve feltételezi azt, hogy én bejelentem azt, hogyha az adóalapomat valamilyen mesterséges módon eltérítettem. Ez egyébként nem vonatkozik a kicsi vállalkozásokra, a kisvállalkozásokra, de ez a két fő irányvonalat határoz meg. Az egyik az az, hogyha van egy külföldi cégem, aki Angliában, bár lenne ott egy adótelephelye, de gyakorlatilag ezt a jövedelmet nem vallja be. A másik irány az pedig a kifelé mutató, amikor vannak angol cégek, viszont mesterséges szerződéseken, megállapodásokkal más országba tolják az adóztatást, hogy az adóalapuk a nagy részét ezekben az országokban keletkeztetik.
Ebből kiindulva ez azt jelenti, hogy kifejezetten multinacionális vállalatokat érinthet ez a csomag?
Én úgy gondolom, hogy igen. Ez egyébként a BEPS akciótervben is benne van, hogy a nagyokat célozzuk meg elsődlegesen, és a kis és középvállalkozásokat ebből a körből szeretnénk kivenni. És ahogy az Európai Bíróságnak az eseteit is megnézzük, Amazon, Starbucks, Fiat, agresszív adótervezés, ezek mind nagy cégekre vonatkoztak. Tehát a KKV szektor ebből a szempontból nem kell, hogy kényelmetlenül érezze magát.
Gyányi Tamást, a VTS klient partnerét hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panhulin Ildikó.